As a youth, I visited the 1964 World's Fair.
Fiatal koromban ellátogattam a New Yorkban tartott 1964-es világkiállításra. Az egyik kedvenc helyszínem az egyházunk pavilonja volt, ahol a Salt Lake templom tornyainak lenyűgöző másai voltak kiállítva. Akkor láttam először az Ember boldogság keresése című filmet. Ez a film, mely Richard L. Evans Elder elbeszéléséből mutatta be a szabadulás tervét, jelentős hatást gyakorolt számos látogatóra, beleértve engem is. Evans Elder többek közt ezt mondta: az élet két drága ajándékot tartogat számotokra. Az első az idő, a másik pedig a választás szabadsága, mely szabadság által arra válthatod az idődet, amire csak akarod. A neked kiszabott időt szabadon elcserélheted különféle izgalmas dolgokra. Elcserélheted azt kicsinyes vágyakra. Befektetheted akár kapzsiságba is. Tiéd a választás szabadsága. Mindezekkel azonban nem fogsz jó üzletet kötni, mert nem hoznak tartós megelégedettséget. Egyszer halandó éveid minden napjával, órájával és percével el kell majd számolnod. Ebben az életben hitben kell járnod, és bebizonyítani, hogy képes vagy a jót választani a gonosszal szemben. A helyest a helytelennel szemben, a tartós boldogságot a puszta szórakozással szemben. Örök jutalmadat a választásod fogja meghatározni. Isten egyik profétája egyszer azt mondta, hogy az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen. Olyan örömünk, melybe beletartozik a teljes élet, a szolgálatnak szentett ételt, az otthon érzett szeretet és harmónia, a becsületes fáradozás gyümölcsei, valamint Jézus Krisztus evangéliumának elfogadása, annak követelményeivel és parancsolataival együtt. Csak is ezekben fogsz igaz boldogságra lenni, olyan boldogságra, mely akkor sem fakul meg, amikor kihújnak a fények, elhallgat a zene, és eloszlik a tömeg. Ezek a kijelentések kifejezik annak valóságát, hogy földi életünk az idő és a teremtőnk által adott választások feletti sáfárságról szól. A sáfárság szó az Úr által adott felajánlás törvényét juttatja eszünkben, melyet a gazdaságban betöltött szerepén túl a celesztiális törvények itt és most történő alkalmazására is kell vonatkoztatni. A megszentelés azt jelenti, hogy valamit szent célok érdekében elválasztunk, vagy szentnek nyilvánítunk. Az élet valódi sikerei az életünk felajánlásából fakadnak, mely során Isten céljai érdekében feláldozzuk időnket és választásainkat. Ezzel pedig felhatalmazzuk, hogy a legmagasabb rendeltetésünkig emeljen fel bennünket. A megszentelt élet öt elemét szeretném részletesen kifejteni nektek, melyek a következők: tisztaság, munka, a fizikai test iránti tisztelet, szolgálat és becsületesség. Ahogyan azt a szabadító is szemléltette, a megszentelt élet tiszta életet jelent. Bár egyedül Jézus élt büntelen életet, azok, akik hozzá igyekeznek, és magukra veszik az ő igáját, jogosultak lesznek az ő kegyelmére, mely hozzá hasonlóvá, bűntelenné és szeplőtelenné teszi őket. Az Úr mélyről jövő szeretetével a következő szavakkal biztat minket: tartsatok bűnbánatot, mint ti földnek szélei, és jöjjetek hozzám, és keresztelkedjetek meg az én nevemben, hogy a Szentlélek befogadása megszentelhessen benneteket, hogy szeplőtelenül állhassatok előttem az utolsó napon. A megszentelés tehát bűnbánatot jelent. Meg kell szabadulni a makacságtól, a lázadástól és a kifogások keresésétől, ezek helyébe pedig az alázatot, a jóvátétel iránti vágyat, valamint az Úr által szükségesnek látott összes dolog elfogadását kell helyezni. Erre gondolt Benjamin király is, amikor a természetes ember legyőzéséről beszélt, mely során engedve a Szentlélek hívásainak, szenté válik az Úr Krisztus engesztelése által. Aki így tesz, annak ígéretül adatik a Szentlélek állandó jelenléte, mely ígéretről minden egyes alkalommal megemlékezünk, és azt meg is újítjuk, amikor bűnbánó lélekkel veszünk az úrvacsorából. B.H. Roberts Elder egyszer így beszélt erről a folyamatról: az az ember, aki Isten fényében, bölcsességében és hatalmában jár, végül már csak a vonzás törvénye miatt is szert fog tenni Isten fényére, bölcsességére és hatalmára, mely során elragyogó fénysugarakat olyan isteni kötelékbe szövi, melyek őt örökké Istenhez, Isten pedig ő hozzá kötik. Ebben áll a messiás rejtelmes szavainak lényege, Te én bennem, Atyám, és én te benned. Ennél hatalmasabb dolgot az ember soha nem érhet el. A megszentelt élet munkával teljes. Jézus már fiatalon Atya ügyében munkálkodott. Isten munkája és dicsősége is az, hogy létrehozza gyermekei halhatatlanságát és örök életét. Természetünknél fogva mi is részt kívánunk venni az ő munkájában, ugyanakkor fel kell ismernünk, hogy minden tisztességes munka Isten munkája. Thomas Carlyle szavaival szólva, minden igaz munka szent, és minden igaz munkában, melyet igaz kézzel végeznek, van valami isteni. A Földön végzett minden igaz munkának meg lesz a jutalma a mennyben. Isten terve szerinte halandó létezés szinte állandó erőfeszítést kíván. Eszembe jut Joseph Smith proféta egyszerű kijelentése. Folyamatos munkából jól meg tudtunk élni. A munka által tartjuk fenn és gazdagítjuk az életet. Ez tesz képessé minket, hogy túléljük a halandó lét csalódásait és tragédiáit. A kemény munka általi teljesítmény önbecsülést teremt. A munka felépíti és finomítja a jellemet, szépséget teremt, továbbá pedig eszközként szolgál az egymás és Isten szolgálatához. A megszentelt élet munkával teljes, mely néha monoton, néha alantas, néha kevés megbecsüléssel jár. Azonban mindig jobbá tesz, rendet teremt, megtart, felemel, szolgál és előrébb visz. Miután a munka dicséretéről szóltam, néhány kedves szót kell ejtenem a pihenésről is. Ahogyan a becsületes fáradozás eredménye az édes pihenés, úgy a hasznos pihenés is barátja és támasza a munkának. A zene, irodalom, művészetek, tánc, színjátszás, sport mind képes olyan szórakozást nyújtani, mely gazdagítja az életünket, és még inkább megszenteli azt. Ugyanakkor nem nagyon kell magyarázni azt, hogy napjainkban szórakozásnak minősített dolgok többsége durva, lealacsonyító, erőszakos, időrabló és eltompítja az elmét. És még csak éppen, hogy elkezdtem. Elég ironikus, hogy néha csak kemény munkával lehet értelmes kikapcsolódást találni. Amikor a szórakozás az erényt erkölcstelenségbe sodorja, azzal a megszentelt élet pusztítójává válik. Vigyázzatok tehát, nehogy úgy ítéljetek meg, hogy Istentől való az, ami gonosz. A megszentelt élet tiszteletben tartja a fizikai testünk semmihez sem fogható ajándékát, mely az Isten hasonlatosságára teremtetett mennyei alkotás. A halandó lét központi célja az, hogy minden lélek kaphasson egy ilyen testet, és a húsból való földi hajlékban megtanulja gyakorolni erkölcsi önrendelkezését. A fizikai test továbbá elengedhetetlen a felmagasztosulásunkhoz is, mely a fizikai és lelki dolgok tökéletes kombinációjával érhető el. Ebben a bukott világban néhány év élet fájóan rövid lesz, néhány test torz, beteg, vagy olyan lesz, mely alig tudja magában tartani az életet. Mégis elég hosszú lesz minden lélek és minden test számára ahhoz, hogy alkalmassá váljanak a feltámadásra. Azok, akik úgy vélik, hogy a testünk csupán egy evolúciós véletlen eredménye, nem fognak felelősséget érezni Isten vagy bárki más iránt azért, amit a testükkel vagy amit a testüknek okoznak. Nekünk azonban, akiknek egy átfogóbb valóságról van bizonyságunk a földi élet előtti létről, a halandóságról és a földi élet utáni örökkévalóságról, el kell fogadnunk, hogy kötelességgel tartozunk Istennek fizikai teremtése legfőbb alkotása iránt. Pár szavaival szólva, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Ezen igazságok, valamint Thomas S. Monson elnök útmutatásának elfogadásával, melyet az áprilisi konferencián mondott, testünket bizonyára nem fogjuk tetoválásokkal elcsúfítani, drogokkal eltompítani, vagy pedig paráználkodással, házasságtöréssel, vagy szemérmetlenséggel megszentségtelenníteni. Mivel testünk eszköz a lelkünk számára, létfontosságú, hogy a tőlünk telhető legjobban gondoskodjunk róla. Testünk erejét Krisztus munkájának szolgálatára és előmozdítására kell szentelnünk. Pál ezt mondta, kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjatok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Jézus megmutatta, hogy a megszentelt élet a szolgálatról szól. Néhány órával engesztelő szenvedésének megkezdése előtt az Úr alázatosan megmosta tanítványainak lábát, és ezt mondta nekik. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnatok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Azok, akik csendben és kötelességtudóan a jó ügy érdekében munkálkodnak, a megszentelt élet mintáiként szolgálnak. Napjainkban senki nincs, aki tökéletesebben rendelkezne e tulajdonsággal a mindennapi életében, mint Thomas S. Monson elnök. Olyan hallást fejlesztett ki, mely a lélek legapróbb suttogását is képes érzékelni, ha valaki olyan szükségletét jelzi számára, akinek képes segítőkart nyújtani. Gyakran ezek az isteni szeretet és gondoskodás egyszerű cselekedetei. Thomas S. Monson viszont mindig válaszol a lélek ösztönzéseire. Ilyen megszenteltségre saját nagyapám és nagyanyám, Alexander de Witt és Louis Vickery Christopherson életében is találtam példát. Nagyapám erős férfi volt, már akkor is igen jól értett a birkanyíráshoz, mielőtt az elektromos nyírók megjelentek volna. Saját szavaival élve olyan ügyes volt, hogy egy nap 287 birkát nyírt meg, ami akár 300 is lehetett volna, csak közben elfogytak a birkák. 1919-ben több mint 12.000 birkát nyírt meg, amivel mintegy $2,000 keresett. A pénzből jelentősen ki tudta volna bővíteni a farmot, és fel tudta volna újítani az otthonunkat, de a 12-ek közben elhívták, hogy a déli államok misszióban szolgáljon, melyet felesége Louis teljes támogatása mellett el is fogadott. Feleségét, aki várandós volt első fiúkkal, az én édesapámmal, és három lányukat otthon hagyta a birkanyírásból keresett pénzzel. A 2 évvel későbbi örömteli hazatérésekor megjegyezte, megtakarításunk 2 teljes évi kitartása, és még maradt is $29. A megszentelt élet becsületes élet. Láthatjuk ezt az olyan házaspárok életében is, akik teljes hűséggel megtartják a házassági fogadalmakat. Láthatjuk egy olyan apa és anya életében is, akik fontossági sorrendjükben szemmel láthatóan az első helyre tették házasságuk gazdasítását, valamint gyermekeik testi és lelki jólétének biztosítását. Ez visszatükröződik minden becsületes ember életében. Évekkel ezelőtt megismerkedtem 2 családdal, akik épp közös vállalkozásuk felszámolását intézték. A vezető tisztséget betöltő 2 férfi, akik egymás barátaiként ugyanabban a keresztény gyülekezetben jártak, még évekkel ezelőtt alapították meg a céget. Üzleti partnerként viszonylag egyenrangú kapcsolatot ápoltak, ahogy azonban idősebbek lettek, a következő generáció is részt kezdett vállalni az üzletben, és kialakultak bizonyos nézeteltérések. Végül mindkét fél úgy döntött, hogy az lesz a legjobb, ha felosztják a javakat, és mindenki megy a maga útján. A 2 eredeti üzleti partner egyike az ügyvédeivel kieszelt ravasz tervnek köszönhetően a felszámolás során a másik fél és fiai kárára jelentős anyagi előnyre tett szert. A felek találkozásakor az egyik fiú nem tetszését fejezte ki a tisztességtelen bánásmód miatt, és az első üzlettársat keresztényi hitelvei tiszteletben tartására intette. Tudod, ez egyszerűen nem helyes dolog, mondta. Hogyan vagy képes így kihasználni valakit, különösen egy fivéredet, akivel ugyanabban a gyülekezetben jártok? A másik fél ügyvédje így vágott vissza. Ó, nőj már fel, hogyan lehetsz ennyire naív? A becsületesség nem egyenlő a naivitással. A naivitás azt feltételezi, hogy nem tartozunk felelősséggel Istennek. A szabadító kijelentette, atyám azért küldött el engem, hogy felemeltessem a keresztre, hogy minden embert magamhoz vonzhassak, hogy amint engem felemeltek az emberek, épp úgy emelje fel az Atya az embereket, hogy előttem álljanak, hogy cselekedeteik szerint megítéltessenek, vajon jók vagy gonoszak voltak-e. Az, aki megszentelt életet él, nem törekszik arra, hogy másokat kihasználjon, hanem inkább odafordítja a másik orcáját is. Ha pedig a kabátját kérik, a köpönyegét is odaadja. A szabadító a képmutatókat utasította rendre a legszigorúbban. A képmutatás szörnyen romboló dolog. Nem csak a képmutató, hanem mindenki, és különösen a gyerekek számára, akik tanúi az ilyen viselkedésnek, vagy tudnak arról. Az ilyen viselkedés lerombolja a hitet, míg a becsületesség olyan termékeny talajt teremt, melyben könnyen kihajtanak a hit magjai. A megszentelt élet csodálatos dolog. Ereje és méltósága olyan, mint a jó földbe tiszta patak mellé ültetett nagyon termékeny fa, amely sok becses gyümölcsöt hoz. Egy megszentelt ember különösen nagy hatással bír másokra, főleg a hozzá legközelebb álló, neki legkedvesebb emberekre. A mi boldogságunk alapjait az előttünk járt, és a most köztünk élő számos ember megszentelt élete segített lefektetni. Hasonlóképpen a jövő nemzedékei is a ti megszentelt életetekből fognak bátorságot meríteni, elismerve, hogy áldásaitok minden olyan általuk birtokolt dolog, adósaitok minden olyan általuk birtokolt dologért, mely valóban számít. Isten fiaiként és lányaiként mi is szenteljük meg magunkat, hogy amikor megjelenik, akkor olyanok legyünk, mint ő, mert a maga valóságában fogjuk látni őt. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.